üdvözlünk mindenkit a 180 fok a kultúra ellenpontjai elnevezésű podcasten. A mikrofon két oldalán velem szemben Turai Zsolt, akit én becenevén szoktam szólítani Bozsó, a mikrofon egyes oldalán Pörtő Oxi Zoltán. Kérem szépen, egy klasszikushoz nyúltunk, ugye ennek a podcast sorozatnak bennem vallottan az is a célja, hogy új könyveket mutassunk be. Ezúttal egy klasszikus Ken Kesey Szálak a kukfészkére című művét vettük elő. Nem tudom, hol kezdje, mert annyi minden van. Ugye azt játszottuk megint, amit szoktunk. Bozsó mester elolvasta. Én ezt tini koromban olvastam. Én most megnéztem a filmet. Egész pontosan addig, amíg meg nem rázatják elektrosokkal a McMurphy-t, és nekem Jack Nicholson ne bántsák, én nem tudtam tovább.
Abban kikapcsoltad?
Igen, és akkor nem. Tehát utána még jön a homloklebeny, ennyit a spoilerről, mondom, na jó, én azt nem fogom végignézni. Tehát nem.
Kikéred magadnak?
Hát édesapám
Jack Nicholson nevében is kikéred magadnak.
Jó, én annyit mondok el, hogy szerintem ez egy ellenkultúra darab. Ugye Buzsó mondta el, hogy nem jól tudtam, ez igenis a beat irodalom ékessége volt Ken Kesey.
Emlegetik úgy, igen.
És érdekes, hogy ellentétben a Kerouac-kal, a Burroughs-zal, a Ginsberg-gel, a Ferlinghetti-vel, ő neki egy ilyen könyve van, már pedig ez az. És utána azt írja a szakirodalom, vagy egy oldalon, és olvastam még, hogy hát a jelentőseket már nem írt. És ez mennyire gáz?
És azt mondta magáról, bocsánat, hogyha említetted a beatkosszakot, ha jól emlékszem, azt mondta magáról, hogy ugye őt is szóba hozták a beatirodalommal, hogy te mondod, hogy Beatty-nek túl öreg volt, hippie-nek túl fiatal.
Igen, még. Tehát itt a kötet, és én ezt felírtam, hogy tulajdonképpen, amikor elkezdi az egész pályafutását, akkor éppen, hogy beérnek a 60-as évekbe, és hogy a Kerouac megelőzte az útonnal, az 56-ba készült el, tehát azt is lehetne mondani, hogy a beat-irodalom főművét tartjuk a kezünkbe a Szálak a kuk esetében, de nem, mert a Kerouac 56-ba letette a sarokkövet, az ereszték alapját, és tulajdonképpen innen indul, és aztán a kakuk 62-ben jön ki, vagy 62-től kezdi írni, és 67-ben jött ki valami ilyesmi. Fú, de gász, hogy nem tudom. Az a lényeg, hogy annyi szimbolika van benne, annyi jelkép rendszer kapcsolódik egybe, annyiszor igazolja vissza Kesey a korszak ellenkultúráját, hát akkor először mondjuk a jazzes korszakot, az 50-es évek korszakát, aztán a lázadó, az extra hiperlázadó 60-as dekádot, hogy igazándiból, és mire hozzánk eljutott a 80-as években, de erről majd még szeretnék külön mondani, addigra ez aztán végképp egy mindent átfogó univerzális galaktikus jelentőségű művé.
Pontosítsunk azért, hogy ne hagyjuk itt a hallgatókat.
Így van, tehát én vagyok a negyedművel.
Gyötrelmes kétségek között. Hánykódni?
Hányunk egyet
59-ben akkor? Elkészül, és 62-ben jelenik meg.
Így van, és ez a három év, amíg ugye a Kerouac 56-ban adja ki az úton, hogy akkor kerül első kiadásra, jól nem...
És jól nálunk jöttem. Pedig 72-ben adja ki magyarul.
Igen, tehát akkor egy ennyi? Viszonylag korán ahhoz képest, de én szerintem, én nekem valahogy olyan gyanús, hogy a mi generációnk, akik a 80-as években szocializálódtak, azoknál izmosodott meg ennek egy regénynek a kultusza. És olyannyira, tudni kell, Bozsó Dorog szülötte, én Esztergom szülötte vagyok, hogy Dorogra átmentünk a színházba, a Mukiba, József Attila Színház rövidítése a Muki, ha valaki nem tudná, József Attila művelődési otthon, ugye? És ott ilyen emberek adták elő, hogy McMurphy szerepébe Eperjes Károly, és az Indián szerepébe Bújtor István, és ott ja, és a kedvenc nővér szerepébe Detre Anna Mária, ami azért érdekes, mert akkoriban ment az Íza Óra sorozat, magyar hangja Detre Anna Mária, kijön a Detre Anna Mária a színpadra, megszólal, és mindenki, kicsit nagyon vágta az előadást, nagyon jó volt, de maga a film is, a regény is iszonyú fontos.
Első. Akkor is mekkora hatalma volt már a médiának, ugye?
És Dorog mindig is egy progresszív hely volt, hadd dicsérjük. Te hogy láttad ezt a könyvet? Először olvastad egyébként, vagy ez már egy második fogyasztás?
Most hazudnék, hogyha mondanám, hogy emlékszem, hogy olvastam-e valaha is ezt a könyvet, de nincs kizárva, a memóriám az nem túl jó. Maradjunk annyi, hogy most olvastam először, jó? Ha olvastam, se emlékszem. A filmet nyilvánvalóan láttam, de az is baromi régen.
Egyébként te magad milyen szocializálódású embernek gondolod? Melyik korszakra rakod a... Most kössük mindig a rockzenéhez, mert szerintem az a legjobb támpont, az ott nekünk a az irodalom, a film, meg a zene részedről, ugye a sport, a zene, ugye a futball, a zene, és még nem is tudom mi.
Igen, de pontos kérdés, hogy is szól?
Hát mit tudom én kérem.
Hogy hova szólt
ez? Az, hogy ez a könyv, ennek a könyvnek a megítélése szerintem tök fontos, innen Magyarországra nézve, hogy melyik időszakában szocializálódott az adott ember, mikor váltunk olyan közösségi tagokká, ahol nálunk például állandóan volt kritikai hang, már tínédzser korunktól kezdve, állandóan volt a jelkép, a példaképkereső gondolatok. Te neked ez hogy... Így utólag, mert most már hát...
Hát én mivel a 70-es évek szülötte vagyok, így ez a könyv, hogyha ha olvastam is valaha, akkor az már nyilvánvalóan később lehetett a gimnázium idők alatt, ami most már édestem 35 kis túlzással, igen, 30,
de majdnem. De hanyas évben tennéd azt, amikor azt mond... De te ha most olvastad először, akkor azért is izgalmas, hogy visszatekintve ez... Ha megmondom, mi az alap kiinduló pont.
Szerintem jobb, hogyha most olvastam el, tehát, mert hogy azért ebből ez több, mint azért egy elmegyógyítás történet, az tiszta sor. Tehát ha ezt most akkor én 85 tájékán mondjuk elolvasom, amikor már olvastam ilyen könyveket, akkor szerintem fingom nem lett volna, hogy miről van szó.
Nem lett volna,
hogy ez miről szól. Azért most már 50 éves fejjel azért az ember több mindent kiolvas egy ilyen regényből, azért azt gondolom legalább is.
Szerintem nem így van, mert már akkor is vághatott az eszed, nagyon is.
Jó, hát oké, csak másképp éli meg az ember azért ezeket a történeteket, amit most ugye tini fejjel, én nem gondolom, hogy akkor ezt megértettem volna, de nincs kizárva.
Az alaptörténet ugye az, hogy McMurphy egy ilyen kökemény, vagány, az életet két kézzel habzsoló, egy egyszerű, nyílt, tiszta, egy igazi ilyen villoni figura, egy csavargó, ha úgy tetszik, egy kocsmai, kikötői kocsmai verekedő, egy hobó, egy igazi rocker, egy rock and roll junkie, bekerül garázdaság miatt egy tulajdonképpen olyan börtönbe, ahol kényszerből dolgoztatják őket, ennek van egy neve, csak nem jut eszembe, hát valami büntetés végrehajtási verzió, és aztán ott annyira olyan hülyén viselkedik, ma úgy mondanák, hogy megkattan, hogy azt mondják az ottani börtönbeli vezetői, hogy ez az ember pszichopata, pszichotikus beteg, vigyük el egy elmegyógyintézetbe, a dokik találják, hogy ez egyáltalán igaz, vagy csak tetteti magát, hogy nem tud dolgozni, nem akar, kötekszik, verekszik, agresszív, ilyen, olyan, amolyan, és elküldik egy intézetbe, egy amerikai elmegyógyintézetbe, és ez a 50-es években játszódik. Ugye nem sokára kiderül, hogy a Kizi miért választotta ezt a helyszínt, ugye maga is dolgozott ilyen helyen, sőt, mint Alanyisben volt, de más módon. és ha McMurphy a maga rock'n'roll figurájával lázad az egész rendszer ellen, rájön, hogy valójában itt a főnővér, a recsed nővér, ha jól mondom, recseg nővér, de recseg helyett recseg nővér.
Folytatódik az angol nyelv, ezt kell adásunkban, kérem.
Igen, hát folyamatosan cikibe kerül. Ma találkoztam az orosz tanárnőmmel, és elkezdtük énekelni a régi orosz, a buszigdáb, úgy egy szonszereg, ilyeneket, tehát azért az, van itt probléma. Hogy McMurphy lázad a rendszer ellen, McMurphy az ellenkultúra, az elmegyógyintézet maga, az az amerikai állam, ami az 50-es években baromi kemény volt, tehát tudjuk jól, hogy akkor elég komoly fajgyűlölő intézkedéseket is hoztak, még a déli államokban is különösen, de amúgy is még nem, tehát még a Martin Luther King éppen él, még a Kennedy elnök kérdezel, nem sokára ők sajnos elhunynak, pontosan ilyen dolgok miatt, és a McMurphy féle jelkép, mint a elmegyógyintézet is, mint egy jelképes rendszer, elénk vetíti azt a világot, hogy innen nézve a szocializmusból, hiszen tegyük fel, akkor olvastuk először, hát a nyugati világ se olyan szabad. Ez szerinted, ez igen, mennyire állja meg a helyét, hogy hát basszus, ott is így mondjuk kényszergyógykezelésnek vetik alá az embereket?
Ez abszolút így, amit mondasz, mert ugye a karakterek is erre vannak ugye kihegyezve. Hát csak nézzük konkrétan, akinek a szemszögéből van írva a könyv.
A nagy főnök
indián. Ugye a nagy főnök, aki egy fél indián, a könyv szerint egy fél indián, ugye nagyon megtermett, jóra való, borzasztó bölcs embernek tűnik a könyvből. Hogy így van, mert ugye elvileg ugye ő süketné ma konkrétan, legalábbis a könyv szerint ő kiadja magát Csüketnyémának, és már ez az indián sztori is azért ugye az amerikai ős problémát is jelzi, igen, hogy ami akkor az indiánok mondjuk ezt a kizsákmányolásával történt Amerikában, mert ugye...
Hát velük mindent fölmosták velük a padlót, meg kiirtották őket,
így van, és burkoltan azért
gondban ezzel,
hogy... És burkoltan azért megjelenik ebben a könyvben, már eleve ez az alapfelállás már jelzi azt, hogy azért ott sem volt teljesen minden rendben, ahogy te mondod, igen.
Itt az az érdekes, hogy jó, továbbra is én vissza vagyok akkor zuhanva a Magyarország 80-es évek, hogy akkor azt gondolom, hogy hát ha ennyire kemény az ottani rendszer, és hallottuk a McCarthy féle fekete listákat, amikor ugye a figurákra rásütötték, hogy kommunista, államellenes, és akkor ugye nem dolgozhatott a szakmájában, meg igazándiból nem sok helyen, tehát ott is keményen üldözte a CIA-tól kezdve sok mindenki a állam ellen feltételezetten, véltelen vagy valósan fellépőket, és hát ez nagyon érdekes, hogy innen nézve akkor azt mondtattuk, hogy hát barátom, akkor az Amerikai Egyesült Államokban sincs rendben minden, no persze, akkor már a 80-as években, és itt most megint ismétlésekbe bocsátkozom, közben Bozsó ide csente a kötetet talán?
Nem, ez egy másik, csak átfedés van. És
ez is marha íres az aranyketrec.
Na, nekem erről ugye a magyar vonatkozásra jutott eszembe, hogyha kitérhetünk még gyorsan erre, vagy
nem lehet tudom. Hogy... ez nagyon híres könyv.
Igen, tehát amíg az Oxit nagyon mondta magáit, addig előkotoltam a könyves polcomról, hogy valami magyar vonatkozás is találjunk azért ebben a történetben, ugye Benedek Istvánnak van egy Aranyketrec című könyve, ami az alcíme az Egy elmeosztály élete. Ez gyakorlatilag egy igaz történet, ugye 57-es könyvről beszélünk, és nagyjából ugye ezt a témát dolgozza fel az 50-es, 60-as évek teljesen pőre valóságában Magyarországon, ugyanebben a szegmensben, mint ami a Szállalók fészkére című könyvben és filmben.
Igen, mert ide hoztam a DVD borítót az asztalra.
Igen, ezt gyakorlatilag kezelhetjük egyként is a két művet, én azt gondolom.
A Kézinek a sztoria pedig az, hogy elvégezte, azt hiszem, a valamilyen főiskolát elvégzett, és valószínűleg kiderült számára, hogy igazándiból jól ír, vagy jól fog írni, viszont jól indult az élete, a feleségével már házasok voltak, de elszegényedtek, és szegény Ken Kizi bevállalt egy olyan sztorit, és most figyeljünk, a CIA által támogatott gyógyszerkísérletekben vett részt. Ez egy beat irodalmi legendának számított egy időben, de ez most már többszörösen meg van erősítve.
Legendáson kapta az LSD-t.
Igen, az LSD-t, a kokaint, hát nem tudom, hogy ilyen metamfetaminokat is toltak nekik. Az a leszkalin, bocsánat.
Részt, így van.
Tehát ez manapság ma már elképzelhetetlen, itt is, ott is.
Ez nagyon biztos szerintem, de...
De ez egyébként maragázott, hogy gondolkodtuk, hogy mekkora lázadó Ginsbergék, tényleg, hát a rendszer ellen ott is küzdeni kell, meg ellenkultúra, meg szubkultúra. Ja, igen, és akkor jött a legenda, hogy ha, frász, tehát a CIA bekajáztatta őket mindenféle droggal, azt írjatok hülyék valami, ezért színes szart, kész. Tehát volt azért abban is munka, és nem tudni, hogy ezt most a komancsok terjesztették, hogy nem, már túlbúzoljuk a Ginsberget, hopp, ez áthallásos volt. És a Kizi nél azzal, hogy ebbe a programba részt vett, bevállalta, akkor az történt, hogy ő
tehát
nagyon
volt saját tapasztalata.
De belátott, igen, az elmegyógyosztály működésére annyira, hogy ott dolgozott. Szerintem ő itt írja az egyik internetes lexikon, hogy beteg felvigyázóként, tehát ilyen hordárként, ez nem túl hülye szó erre, bántodik, igen, ott dolgozott, és így átlátta a rendszert, és igazándiból ez már a múlt század eleje óta, sőt a 19. század vége óta megy a küzdelem, hogy hogyan kell az elmebetegeket gyógyítani. Eleve mondjuk maga a kifejezés, hogy elmebeteg, ez azóta már rendkívül sok árnyalatra bomlott, és osztódott, és már...
Hát ki nem... szerint elmebeteg, és mi hát az, hogy elmebeteg? Örök kérdés, hogy ki a ki a nem normális, mi a normalitás. Tehát mik azok a kritériumok, amiknek meg kell felelni ahhoz, hogy azt mondhassák rólad, hogy bárkiről, hogy ő egy normális ember, és még nem elmebeteg. Tehát ki az, aki eldönti, ki az, aki felállítja ezeket a korlátokat, egyetlen szabályokat. Oké, hát nyilván a könyv itt is előszólt.
És itt elképzelhető, hogy az Aranykertelet című magyar könyvben is az volt a lényeg,
ez nagyon kemény,
hogy ezek a kényszergyógykezelések, ez nem vicc. Egyik barátunk a 80-as években itt, amikor a város összegyűlt az augusztus 20-ai, vagy talán a május 1-ét megelőző estén, és volt egy nagy klasszikus mágia, lampionos felvonulás, és akkor a tábortűz körül igazán egy jó beszélgetés ment, esetleg fogytak borocskák, ez a barátunk egyik alkalommal elénekelte az a szép, miénk lesz a felvidék kezdetű dalt. Ez a barátunk később kényszergyógykezelésnek lett alávetve, bekasztlizták és elektrosok terápiát alkalmaztak. Több ilyen eset is volt, és azt Amerikában is így alkalmazzák. A film ezt visszatükrözi, hogy nem vagy jó a rendszernek, nem vagy jó a korszak normalitásának, nem felelsz meg, de még szemtelen is vagy, meg hát egyébként bűnöző, tehát rá tudjuk fogni. De az egész film erről szól, hogy nincs erkölcsi nívó, hanem a törvényeket kiforgatva, a hatalmi pozíciót val visszaélve, tulajdonképpen egyrészt férfiasságukban, emberi mi voltukban ez a recsed nővér megalázza őket. Ezt hogy láttad, hogy ez a maszkulin világot hogy rombolja le? Ez egy marha keményen. Tehát ott
igen, én nem érzem egyébként,
ennek.
Én nem érzem annyira súlyosnak ezt, tehát nincs azért, most elmondhatjuk nyugodtan az adásban, hogy én jelenleg egy jellegében hasonló intézetben, otthonban dolgozom.
Na mi a státuszod, azért azt is tett hozzá.
Nem elmegyógyi intézetről beszélünk, ez egy zárt intézet, ahol én dolgozom, és itt nehezen kezelhető, magatartás zavaros, esetleg kettő személyiségű, kettő szükségletű gyermekekkel foglalkozunk. Tehát van azért átfedés.
De a felnőttkor és a gyermekkor határán lévőkről van szó.
Még fiatalkorú gyermekekről beszélünk, igen, de nagyon-nagyon sok dolog visszaköszön ebből a könyvből. Ugye a szoros napirend, a kötelező dolgok, amik ellen például McMurphy-ék, aztán később az összes betegtársa ugye úgymond fellázad, a számukra értelmetlen dolgok elleni harc, ami ugye, amiről szól a könyv, ez az én munkám is ugyanúgy jelen van, csak mondjuk gyermekekkel, és nem ugye felnőttekkel, persze van átfedés a kettő között, igen.
Hát, hogy éreztél-e akkor ezek szerint tehát vissza lehetett-e igazolni azt a szigort, mert szerintem az irodalmi eszközök azért a kézi kezére játszottak, most már többszörös képzavarban vagyok, tehát az a lényeg, hogy ő azért csak meg tudta mutatni, hogy ezek nem a szakmai elvárások, ezek már nem a szakmai nívók, ugye ő benne volt, hanem itt egy olyan párharcról van szó, hogy a nő le akarja győzni a férfit, az állam le akarja győzni az individuumot, a lázadás csírájában, és nagyon durván, ugye a legvége egy lobotómia műtét, amit a Ramonas együttes is megénekel. Látsz-e, visszatudod-e igazolni a Richard nővér kegyetlenkedéseit?
Van benne rendszer. Van benne rendszer természetesen. Ugye mondhatjuk azt, hogy ahol diktatúra van, ott rend van. És ez gondolom egy nagyon nagy igazság, levetítve egy elmeosztály életére is, egy zárt intézet életére is, illetve egy egész ország életére is, mert azért ez a könyv nem áll meg az elmegyógy intézet szűk körén belül, hanem ez gyakorlatilag egy metafora. Itt azért látjuk, tudjuk, aki olvasta, látta a filmet, azért ez egy nagyon kőkemény társadalom kritika, én szerintem legalábbis, javíts ki, ha nem így van.
De.
Itt azért az elmegyógy intézet szimbolizálja magát, az államot, és benne a szereplők nyilvánvalóan az adott ország lakosságának a többségét, hogy ott is a rendszer ellen lázadunk, ne álljunk be a sorba, legyünk önmagunk, és küzdjünk azért, ami szerintünk mondjuk nem igazságos, vagy túlrendszerezett, hiszen mai napig borzasztó sok szabálynak meg kell felelni az embernek, és erre persze nem mindenki alkalmas természetesen. Valaki elfogadja ezeket a szabályokat, ezt a szabályrendszert, valaki alapból rendszerellenes, ez mai napig szerintem teljesen így van, és nagyon jól levetíti a kézi egy aránylag szűk körben, ezt nagyon jól vázolja fel, hogy miről is szól itt a történet. Egyébként a kérdés így van, igen, tehát abszolút jó, tehát a Rachel, legyőzzük Rachel nővérnek, itt több kritikában emlegetik a fasizmust vele kapcsolatban, hogy fasiszta literős módszerekkel vezeti ezt az osztályt.
Ül a hasonlat.
Így van. Ebben van igazság, de egy ilyen jellegű helyet szerintem nagyon másképpen egyébként nem lehet vezetni, én azt gondolom.
Na ez a 180 fok, kedves hallgatóink, hogy megvan a kultúra ellen.
Maximálisan megértem egyébként az ápoltak részéről is ezeket a dolgokat, hogy több engedményt szeretnének, napirend felrúgást szeretnének, ezt ugye a történetben Rachel Levél nem díjazza annyira, mert azt mondja, hogy amint az ápoltak részéről szigorúnak vélt napirendtől eltérünk, a napi gyakorlattól, a napi rutintól eltérünk, abban a pillanatban borul az egész történet. Itt baromi nagy igazság egyébként, az megint más kérdés, hogy nem szimpatikus, mert itt mindenki persze McMurphynek, bocsánat, meg szurkol, meg ő a szimpatikus, főleg, hogyha valaki látta a filmet, akkor nyilván Jack Nicholson, hát akkor hát játszik, mint az állat, tehát nem lehet nem szeretni őt, illetve az összes beteget gyakorlatilag.
Danny DeVito, illetve hát számos, azóta nagyon híres színész van.
Igen, hát ugye Oscar díjat is ugye kapott Jack Nicholson.
Milos Forman rendezte, igen. Michael Douglas a producer, tök érdekes. És akkor még a Michael Douglas baromi fiatal. Ez néztem, hát mondom, hogy kerül bele a csávú? Tök érdekes. Ezt már akkor tudták, hogy kultusz tudsz.
Az is lett egyébként így.
Igen. Hadd tegyem hozzá.
Nagyon szoros a párhuzam egyébként a könyv és a film között. Minimális eltérés van egyébként, de nem tudom, hogy...
Erre térjünk majd ki, de igen. Hadd tegyem hozzá gyorsan. A napokban láttam az 55 lépés című filmet, Helena Bonham Carter és Robin Wright Penn, aki játsza. A Helena Bonham Carter egy súlyos skizofrénia, hát nem annyira súlyos, egy közepesen súlyos skizofréniás beteg. Ez nem ma játszódik, de nem is akkor, amikor a szálakakuk. És arról szól, megtörtént eset alapján, talán a 80-as évek Amerikája, hogy már a beteg, a Robin Wright Penn, de remélem, hogy jól mondom a színésznőt, ő az ügyvéd, és a Helena Bonham Carter ugye az ápolt, és elérik azt bírósági perben, hogy nem kaphat olyan gyógyszert a beteg, amihez ő nem adja az engedélyt.
A beleegyezését.
Gondold el, hogy akár nálatok, vagy akár a McMurphy által elszenvedett intézményben, ha ez lett volna igazándiból, vagy lenne most, akkor mennyire módosulna az egész. És ugye Amerikában tudjuk, hogy azóta ez sokkal, minden sokkal engedékenyebb. Itt Magyarországon ugye sajnos az előző kormányzatnál történt, hogy a nagyon híres központi intézet rendszert bezárták, és hát a társadalom sok ilyen cikket olvasott akkoriban, hogy
gondolom.
Hogy kiengedték a bolondokat a bolondok házába, elnézést a szakmai rossz kifejezésért, a köznyelvi kifejezésért, és hogy ez mindig egy ilyen fura, képlékeny állapotban van, amit mondasz is, hogy mi a fontos? A személyiségi jogok, az emberi méltóság, az egész film erről is szól, hogy hát szerintem aztán a részed nővé teljesen széttiporja az emberi méltóságot, ott, ahogy a McMurphy belecsapódik ebbe az egész osztálynak az életébe, őnek az a lényege, hogy az elején még azt hiszi, hogy ő csak itt lesz, aztán letelik a büntetése, és akkor ő innen fog szabadulni. És egyszer az egyik balhéjánál azt mondja az egyik beteghordó, megjegyzem, a filmbe végig afroamerikai fekete, kvázi négerek csak, ez is szimbolikus, nincsenek fehér emberek a fogmegek között, a smasszerek között.
Hát úgy is emlegeti a könyvben, hogy a feketék.
Igen, és hogy ez is...
Hogy most nem túl PC-ben, de mondjuk, abszolút, nem tudom, hogy...
És az akkoriban rendben. Ma már ezt a filmet biztos nem így csinálnák, bár ha ez volt a valóság, akkor miért ne? És ott elárulja az egyik, hogy mondja a McMurphy, hogy elhagyjám, hát megcsinálom, azt kibírom, azt megyek. Szóval te innen nem mérsz sehova, haver. Te akkor mehetsz, az a nővér, a recsei nővér azt mondja, hogy te mehetsz. És akkor jön rá, hogy itt tulajdonképpen élet-halál harc fog kialakulni. És nem sok esélye van.
Ami nagyon érdekes még a filmben, azt hittem egyébként, hogy ezt fogod mondani, de nem ez jött ki belőle, hogy ugye itt azért kiderül a turpisság, miután már túl vannak egy pár kicsi komisságon.
Konfrontáció.
Igen, hogy az ápolta közül gyakorlatilag az egyetlen egy ember a Mac Murphy, aki nem önszántából van bent.
Így van,
nagyon érdekes, hogy így van, hogy a többi beteg, mint kiderül, nagyon nagy törést okoz ugye ez a sztoriban Mac Murphy-nél, hogy a többiek bizony-bizony önszántukból a könyv szerint természetesen kerülnek be ebbe az intézetbe, és gyakorlatilag szabadon távozhatnak kis húzásra, amikor akarnak.
A Kizi, ahogy benn volt, ő ezt tapasztalhatta, hogy már kint, és ugye már megint csak egy szimbolika rendszerben vagyunk, már kint az állam a társadalom rendszerben leépít, most eldurvítom, hippiben, eldurvítja az individuumot az állam terror, már szélsőségben vagyok, és ő már kint begyalázza önmagát is a polgár, már becsicskul, és nem lenne szüksége, de még bemegy, hogy legyógyszerezzék, és még jobban csicskítsák, ilyen szó már nincs, nem kell megérni, csak ebben a pillanatban volt, és a Mac Murphy itt tényleg meghasadt, hogy egyrészt ő már nem fog kimenni, mert nem fogja eltűrni a méltósága eltörlését, és nem fogja viszont azt sem el, tehát nem fogja szó nélkül hagyni, hogyha csak úgy simán genyózik vele a csaj.
Így van, de ugye ez a lényeg
ennek,
hogy aki ugye önszántából megy, tegyük fel, ez így is van, önszántából megy be egy ilyen jellegű intézetbe, az nyilván valami elől menekül, mert a kinti életben nem találja a helyét. Valami fóbiája van, valami bármilyen problémája, betegsége, nagy Isten. És ő viszont akkor, mivel ő önszántában megy be, ő alárendeli magát az ottani leendő szabályoknak. Hát, ha betegnek érzi magát, hogy ez is kérdés.
Gondolom azért megy be, mert mégis
elfogadja azokat a szabályokat, azokat a korlátokat, ami egy ilyen jellegű intézetben szerintem teljesen normális. És akkor bejön egy olyan ember, aki élte a szabad, laza rock'n'roll életet, ő neki természetesen borzasztó furcsa, hogy itt nem nézhetnek csak mondjuk 6-tól 7-ig televíziót, nem szívhatnak el annyi cigarettát, amennyit akarnak, csak amit a főnővér mondjuk kiporciózik, lefekvési idő, felkelési idő, takarítási idő, meg anyám kénye, és akkor mit tudom én, kosarazhatunk esetleg a folyosón, mondjuk 2:30-tól mondjuk 3 óráig. Neki természetesen borzasztóan nehéz ezt feldolgozni és elfogadni. És az a nagyon nagy meglepő, hogy ugye a többiek viszont, amíg ő nem jelenik meg, ők teljesen alárendik magukat ezeknek a szabályoknak, ami esetleg még így olvasó, külső szemlő szempontjából teljesen fölöslegesek és irreálisak is lehetnek.
Nézzünk néhány jelenetet. Pont. Itt most már a második részében vagyunk a műsornak, amikor ők még úgy jól érzik magukat. Van egy hajókirándulás. Megnőtti, amint bekerül a falak közé, állandóan tervezi, hogy egyet kufirca. Emlékszem a regényben, vagy lehet, hogy a filmben is van egy olyan részlet, hogy mondják neki a többiek, hogy figyelj, McMurphy, nyugi, mert itt te ne jázd az eszed a nővérek előtt se, a fogdmegekkel, a feketék előtt se, mert összepakolnak, vagy lenyugtatnak úgy, hogy meg se tudsz mozdulni, vagy még rosszabb jöhet, és majd jön is a rosszabb. Erre McMurphy azt mondja, hogy és állandóan fogadnak, minden megy a játék, azt mondja, na, egy hét, és visszafele simítom a mufját. És akkor ott valami, ugye megy a vagány kocsmai duma.
Igen.
És akkor jön ki, hogy nem, haver, itt. És akkor valahogy mégis kijutnak.
Egy cigarettával fogadnak meg ilyen.
Cigibe fog, meg ott elején megszólja őket. A hajókirándulást hogy értékeled, mert ott McMurphy végre összetud bújni a barátnőjével. Ugye kint megszervezik, nem is tudom, hogy.
Igen, hát
kijutnak a hevenyek.
Igen, a filmben picikét másképp van ez a történet, a könyv alapján teljesen egyszerűen megszervez egy hajókirándulást, egyszerűen, már amennyire meg lehet egyszerűen szervezni egy diliházas hajókirándulást. Tehát lényeg az, hogy összehozza, bevonz tizen nem tudom hány ember, ez a 12 ember kell ahhoz, hogy a nem tudom hány dollárt össze kell dobni, hogy meglegyen a hajó, és természetesen két örömlányt is szeretne a fedélzeten tudni, amiből csak sajnos, legnagyobb sajnálatom, hogy csak egy fog eljönni. hogy a filmben itt megszöknek egy busszal, a könyvben egy kicsikét másképpen, ott egy orvos autójával, egy másik autóval egy hivatalos osztálykiránduláson vesznek részt, és óriási felszabadult örömöt jelent nekik, amikor fognak egy óriás halat, és akkor büszkén mutatják, hogy lám-lám, képesek vagyunk mi is, és ugye mindenkinek baromira tetszik, de persze ez nem marad következmények nélkül. Ez természetesen egy összekovácsoló erő lehetett egy ilyen jellegű intézményben, hogy borzasztó fontos, hogy a kinti életben is meg tudják állni a helyüket.
És van-e még olyan jelenet, ahol egy picit ezt a nagyon kemény, feszes házirendet meg tudják bontani? Olyan nincs, hogy beszöknek csajok?
De hogy nem, az ahol vége, az már a finálé nagyjából. Igen.
És ott rág be a recsednővér, ugyanis az látszik, hogy a főnővére a nemi élet, a férfiak nemi életén keményen rajta tartja a kezét, de csak persze képletesen, és ez is a megalázás része, hogy itt akkor lesz szex, uraim, ha én mondom. De én meg úgy mondom, hogy nem lesz. Egy olyan cölibátust akaszt a nyakukba, és a zabolátlan, heves vérmérsékletű, nagyon temperamentumos McMurphy nél ez baromira nem fekszik, és nézzük meg az uhanyzóba, hogy hívják azt a tömböt, amit kiszúrnak, hogy tulajdonképpen azt el lehet mozdítani, tehát ez a, hogy mondják ezt, hogy a ateisták kedvenc példája, a mindenható Isten találkozása, vagy a mindenható erő találkozása az elmozdíthatatlan kővel. Hogy az, ott milyen. És itt is ez a filozófiai, hát egy ilyen, nem tudom, nem parabola, vagy paradoxon, jó lenne latinul tudni, vajon jó lett volna az iskolába figyelni. Mi van ezzel a tömbbel? Ott áll az zuhanyzóban egy olyan kütyű, ami egy baromi nagy márványlap, márványkőre van ráhelyezve, onnan kezelik a vízcsapokat, az zuhanyzót, és azt mondja egyszer a McMurphy, hogy nem lehet innen megszökni. Na, én ezt elmozdítom, ugye ez nem sikerül,
igen.
De azt mondja a Bromden nagyfőnök az indián,
igen.
Az akkora nagy melák, látom,
neki lehet, hogy fog sikerülni, igen.
És tulajdonképpen az epilógusban azt hiszem erre van kipattintva, hogy igazándiból a haláleset után, a drámai vég után jön egy ilyen levezető, ugye, hogy hogy írja ezt, hogy ez is szimbolikus, hogy valami nagyon nagyot kell ahhoz tenni, hogy megszabadulj a dzsuvától.
Itt ugye arról van szó, hogy rajta kívül gyakorlatilag senkinek nem jut eszébe. De éppen azért nem, de a szökés, ja, a megszökés, mert hogy önkéntesen vannak ott, itt egyedül neki van tét. A többi hát nagyon nincsen tét. Itt neki van tét, és természetesen keresi a kiutat, és a könyv azért, ez egyébként viccesen van azért tálalva, hogy mozdítjuk el, akkor fogadjunk ilyen egy-két öt dollárokba, hogy fogadjunk, hogy el tudom mozdítani, természetesen nem tudja elmozdítani, mert nincs, hogy tényleg
pénz,
akkora, meg a pénzük sincs, mi van. És akkor az a konklúzió, hogy de legalább ugye megpróbáltam, tehát hogy a saját lelkét is így van, és így van, és akkor ő rá egy ilyen vezérként, egy szentként fognak tekinteni, hogy ő azért ezt megpróbálja, a többieknek ez egész idáig, amíg ő nem jelent meg, eszükbe sem jutott, tehát ők magyarul beletörődtek a sorsukba, lesz, ami lesz, alapon semmi veszni,
az amerikai dolg, vagy az?
Így van. Igen, és a végkifejletnél az indián főnök így tud megszökni,
hogy és kidobja
abszolút, a ablakot, igen, kidobja, hogy a lácsos ablaknak, és az így kegzerésen szökik meg, igen.
Ez előtt még sajnos megtörténik az, hogy a cigarettakérő jelenetnél betöri a McMurphy a nővér szoba ablakát.
Végén megjelenik Tarantino.
Oh, yes.
És gyakorlatilag...
Clint Eastwood visszalő, sászbronzol.
Gyakorlatilag összesülsődnek az események, és folyik a vér, igen.
Hogy mire idáig eljutnak, hogy az indián kidob, megmenekül, a következő stációk, hát csak hogy aki nem olvasta, és most már talán ezek után nem is fogja, mert elmondjuk. Tehát először is elektrosok terápiának vetik alá McMurphy-t és az indiát, mert részt vesznek egy ilyen garázda jelenetben, és utána, amikor nagyon fölkúrja az agyát a főnővér McMurphy-nek, akkor nekiesik, és a gyakorlatilag folytogatja, és akkor a lobotómia. A főnököt nem lobotómiázzák meg, az indián
nem,
ember, ő viszont, mikor visszatér McMurphy, akkor a könyv hogy írja le ezt a nehéz jelenetet? Mert ott egész szépen leírja, hogy hát ez nem a McMurphy. Hát akkor mondja, a pasi nincs.
Igen, nem ismerném.
Homlokleben, kimült, szavaz, kész.
Itt ominózus, két örömlányos, becsempész és berugásos buli után lesz ez a úgymond büntetés ugye a McMurphynek, hogy akkor őt elektrosok után akkor lobotómiát is alkalmazzanak rajta, és gyakorlatilag élőhalottként ugye tér vissza a társai közé. Ugye ez már teljesen a végkifejlete a könyvnek, és nem tudom, rogozhatjuk ezt tovább még, hogy
hát ennyi,
a legeslegvége, hogy ugye miután a többiek mint egy csodabogárat nézik, hogy ez biztos nem a McMurphy, mert igen. McMurphy nem így néz ki, egy kicsattant, jó testalkatú,
energikus
ember, és akkor kapunk egy roncsot, amire valószínű, hogy meg tudták formázni a McMurphy-t, mert a haja az hasonlít, mert vörös, meg loboncos, de hát sokkal testesebb volt, de hát a tetoválások is ugyanolyanok van, mint a McMurphy-nél, de hát tudnak csinálni biztos póttetoválás, az nem gond, talán még a személy, ami esetleg még hasonlíthat McMurphy-re, ez biztos nem a McMurphy, és hát sajnos rá kell jönnek, hogy tényleg ő az.
És akkor az indián segít.
És akkor az indián, a maga bölcs indián módján megoldja a sztorit, azt mondja, hogy hát McMurphy nem élhet így, biztos nem akar így élni, és akkor egy kis párnával könnyít a dolgokon.
Hát segíti a örök vadászmezőkre.
Hát segíti a örök vadászmezőkre, igen. Igen, igen.
Reméljük, földobtuk ezzel a olvasóink hangulatát, egy végtelenül kedves meseregényről van szó, tehát nem, ez egy baromi kemény dráma. És aki nem olvasta, mindenképpen vegye magához, mert azt gondolom, hogy innen érthető nagyon sok minden. Nekünk persze könnyebb dolgunk volt, hiszen már a 80-as években hozzájutottunk. Én még elmondom a szokásosat is, jó?
Igen, tele van egyébként egy csomó bölcselettel, egy nagyon-nagyon jó, én szerintem aránylag könnyen olvasható regényről beszélünk.
Hát nem egy vastag, egy
nem 330 valahány, legalábbis abban a kiadásban, ami nekem megvan, azt hiszem pont ez a legrégebbi kiadás, amit én olvastam, annyi, igen, most nem tudom, ha új kiadást megért, hogy hány oldalszáma, de nem egy vaskos regény, és aránylag könnyen olvashat egyébként.
És aki meg...
Börgős cselekménydús különben.
És aki meg nem...
Akkor a sutkákkal, hogy gyakorlatilag végre törögni az egész könyvet, annak ellen, hogy maga történet
elég
szomorú, de hatalmas sutkák vannak egyébként benne.
És akinek és? Ezek után most már a filmet hagyom.
Ezt akartam egyébként mondani, és valaki látta a filmet is, és előtt, ahogy olvassa a könyvet, biztos, hogy beugrik mindenkinek Jack Nicholson, az egészen biztos, hogy hallja a hangot, látja azokat a grimaszokat, azokat a mimikát, amiket ő előhoz a filmbe, egyszerűen parád is.
Nagyon jó, tehát a Milos Forman változat is elementáris és brutális. Mondom, én most addig bírtam így meggyengült idegrendszerrel, kérem szépen, amikor rádobják az elektrosok terápiát, csak mondják, erre csutorára harapjon rá. Jó, de minek? Hát csak harapjon rá, nem fog fájni semmi. Ráharap, koksz, és az marha jó, fú, de durva. Kész, befejeztem, nem néztem talán. Van még egy szolgálati közleményrész. A 180 fok a Kultúra ellenpontjai podcastet találják a YouTube-on, a Spotify-on, illetve anyavállalatunk a Könyvkultúra magazin oldalán, ott a Bibliopod rovatban vagyunk benne, ezt úgyis meg lehet találni, hogy a Google-ba csak annyit írunk be, hogy Bibliopod, egyből erre a Könyvkultúra magazin oldalra visz. Nagyon szeretjük, hogyha valaki lájkolja, kommenteli, megosztja videónkat, mondjuk a YouTube-os linken akár, illetve ha már a YouTube-nál tartunk, kérünk mindenkit, akinek tetszett az adás, iratkozzon fel, a feliratkozásnál ott van a kis harang, arra is nyomjunk rá, és akkor így minden egyes friss adásról azonnal értesítést kap. Nagyon köszönjük a figyelmet!
Minden jót kívánok!